Köszönöm a szót. Igen, hát a dokkert én már elég sok mindenre használom, úgyhogy gyakorlatilag ezzel készítem el a munkahelyen is a saját virtuális gépek helyett a webszervereket, de ezt használom az otthoni gépemen is a fejlesztéshez, illetve most már át van állítva az összes weboldalam is a VPS-en, hogy Docker konténerekkel működjenek. Elég gyakori szokott lenni az a kérés, ha valaki hall tőlem a Dockerről, hogy ez mire jó neki, és mikor érdemes használni ezt. Miért nem elég egy virtuális gép, hiszen a virtuális gépekkel már nagyon jól bejáratott megoldások vannak. Ez igaz is. Én azért kezdtem el a Dockerre áttérni, ugyanis a munkahelyi gépben nem volt elég erőforrás ahhoz, hogy egy virtuális gépet kényelmesen elindítsak. Annyira, hogy ha mellette még egyéb programokat is indítottam, amivel adatbázis kezeltem, vagy csak a forráskódomat szerettem volna szerkeszteni vele, valamit le kellett kapcsolnom. Tehát vagy a virtuális gépet kellett lekapcsolnom, vagy pedig az adatbázis kezelő szoftvert, és így tovább. Docker konténerekkel sokkal egyszerűbb a helyzet, kevesebb erőforrást is fogyasztanak, úgyhogy kényelmesebb velük dolgozni. Ezen kívül nagyon egyszerűen ki tudok próbálni olyan alkalmazásokat, amiket azelőtt nem próbáltam volna ki, mert nem akartam volna küzdeni azzal, hogy hogyan is tudom azt konfigurálni, hogyan tudom feltelepíteni hozzá az egyéb library-ket a Linux rendszerre. Ha a Docker konténert használok, akkor általában erre nincsen szükség. Megnézem a dokumentációban, hogy milyen parancssal lehet azt elindítani, és valamilyen alapértelmezett konfigurációval már használhatom is. A böngészőbe beírom a webcímet, és ki tudom próbálni. Úgyhogy arra is nagyon jó, hogyha valaki szeretne egy új megoldást megtanulni, akkor így el tud vele indulni. És emiatt is tudom javasolni. Tehát ha valakiben az a kérdés merül fel, hogy a Docker csak nagyon jó marketingelik, és azért ilyen népszerű, azért hallani most már mindenhonnan erről a technológiáról, akkor én azt mondanám, hogy nem csak erről van szó, hanem tényleg a gyakorlatban is nagyon jó használható. Szerintem rá is térhetünk akkor az előadásra. Igazából a Docker is egy alkalmazás virtualizációról van szó. Az a lényeg, hogy itt általában nem az operációs rendszer van a központi szerepben, hanem az alkalmazásom. Tehát, hogyha én egy webszervert el akarok indítani, akkor nincs mögötte egy komplett futó operációs rendszer annak a saját szolgáltatásaival, hanem csak az én alkalmazásomnak egy, vagy az abból leszármazott további processzek futnak ebben a környezetben. Emiatt sokkal gyorsabban el is indul. Felírtam néhány előnyt a virtualizációval kapcsolatban. Nem szeretnék, és valószínűleg nem is tudnék olyan mélységekig beszélni róla általánosságban a virtualizációról. Viszont ami a Dockernél érdekes, hogy tovább tudjunk haladni, azok nagyjából talán ezeket tudom felsorolni. Én is nyilván nem kellett megvennem egy másik gépet, amire feltelepítem a szervereket. Nem kellett most már azzal sem időznöm, hogy újra és újra feltelepítsem ugyanazt a környezetemet. Előre elkészítettem, és onnantól kezdve tudom használni. Ez már akkor is így volt persze, amikor virtuális gépeket használtam. Az ember elkezd fejlesztéssel foglalkozni, elég hamar rájön szerintem, hogy nem tud mindent ugyanarra a gépre föltenni. Olyan különböző függőségek vannak, amik egymással ütköznek. Kell valamilyen virtualizációs megoldás. Ebben talán már nem is vitatkoznánk. Növelheti ugye a rendelkezésre állás is. Egyrészt az abból is adódik, hogy ha bármi gond adódik, akkor nagyon könnyen el tudom indítani újra ugyanabból a sablonból ugyanazt a rendszert, vagy akár menet közben is tudom áthelyezni az egyik gépet, vagy virtuális gépet a különböző fizikai gépek között. Lehet gazdálkodni az erőforrásokkal rugalmasan a gépek között, akár a konténerek között, majd a későbbiekben szintén ki tudom osztani a CPU és memória erőforrásokat. Vannak viszont különbségek is a konténerek és a virtuális gépek között. Nagyjából ezeket lehet felsorolni, amik itt látszanak a dián. A virtuális gépeknél van hardware virtualizáció is, a konténereknél ilyen nincsen. És hát ennél fogva, mivel a konténereknél a host rendszernek a kernelét fogja minden konténer megkapni, nem tudok akármilyen operációs rendszert rajta telepíteni. viszont mondjuk egy Ubuntu virtuális Ubuntu konténert fel tudok telepíteni, el tudok indítani egy Debian host rendszeren akár, de telepíthetek egy Fedorát, bármilyen disztribúciót, amire szükségem van. A Linux kernel lesz a lényeg. Van egy minimum kernel verzió, amire szükség van, ez jelenleg úgy tudom a 3.10-es. Ami még előnye a Dockernek szerintem, hogy itt opcionálisan tudok bizonyos területeket izolálni a host rendszerről. Például, majd lesz szó a névterekről később, hogy itt pontosan miről van szó, de meg tudom oldani azt, hogy különböző konténerekben futnak a szolgáltatásaim, de mégis ezek a programok a konténerekben ugyanazokat a futó processzeket látják, hogyha megnézem, milyen processzek futnak, viszont a host rendszernek a programjait nem fogják látni a konténerből a programok. Ugyanakkor a konténerben futó programokat a hostról ugyanúgy lehet látni, tehát hogyha én majd gyakorlatnál később meg fogom mutatni, kilistázom, milyen processzek futnak a hoston, ott lesznek szépen majd a Docker konténerben futó programok is, csak ez visszafele nem működik. Illetve működik, hogyha úgy paraméterezem az induló konténeremet. Az is lehetséges, hogy egyetlen processz fusson ebben a konténerben. Vannak olyan megoldások is, ahol több szolgáltatást telepítenek egybe. Általában nem ez a cél. És ráadásul még az is megoldható, hogy nem csak egyetlen processz fusson benne, hanem egyetlen darab bináris legyen ebben a konténerben, ami ezt az egyetlen darab processzt elindítja. Tehát nagyon picike rendszerekről van szó, amiket könnyen tudok hordozni akár a gépeim között. És hát emiatt nagyon gyorsan el is lehet ezeket indítani, akár másodpercek alatt. És igazából a konténereknek a története az nem ma kezdődött már. 1979-re vezethető vissza, amikor a CH-root rendszerhívás megjelent a Unix 7-ben, és onnantól kezdve egyre inkább kialakult, hogy már megjelentek programok is, amikkel ezeket lehetett kezelni, már a jail fogalma is megjelent, majd pedig lassan már konténereknek kezdtük hívni azokat a rendszereket, amik ebből kialakultak. És majd 2008-ban, nem még előtte 2005-ben a Linux, vagy a Solaris Containers jelent meg, amit úgy is becéztek, mint CH-root szteroidon, és nem sokkal később pedig az LXC, másnéven a Linux Containers is megjelent. A Docker 2013-ban jelent meg, viszont nem sokkal később a Google is elkezdett egy saját fejlesztést. Ez a Let Me Contain That For You volt, rövidítve és kiejtve LMCitify. Erről én előtte nem hallottam, mielőtt elkezdtem erre az előadásra készülni. Ez talán azért is lehet, mert ezt nem is olyan nagyon sokáig fejlesztették. 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor már felhagytak a fejlesztésével, és elkezdtek a Docker által fejlesztett libcontainer driverben közreműködni. Ez is egy jelzése annak, hogy elismerik a Dockert a különböző gyártók is, és nem a Google az egyetlen egyébként. A konténereknek az alapja igazából két dolog, az egyik a Linux névterek, a másik pedig a control groupok, más néven C groupok. A névtereknél arról van szó, hogy elindítok egy programot, egy processzt, és az ő számára el tudom takarni a hostból bizonyos erőforrásokat. Itt hat féle névtér van a dián megjelenítve. PID névtér például arról szól, hogy én a program elől eltakarom a hoston futó programokat, nem látok semmit, hogy milyen egyéb programok futnak, még akár más konténerben, akár közvetlenül a hoston. A net névtérnél a hálózati interfészeket tudom így elkülöníteni, kap a konténer egy saját hálózati interfészt, amin keresztül eléri a internetet akár, vagy a további konténereket, de az is lehet, hogy nem adott neki hálózati interfészt egyáltalán, mert nincs rá szüksége hálózatra, mondjuk egy parancsoli programnak, ami csak kír valamit a képernyőre. UTS névtér az kevésbé érdekes, de ott a konténerben és a hoston más host nevet fogok látni. Az IPC névtérnél a processzek közti kommunikációt lehet így elkülöníteni, és a user névtér még érdekesebb lesz. A Dockernél is már van lehetőség ezt a névteret használni, viszont alapértelmezésben nincsen engedélyezve. Ha viszont engedélyezem, akkor az történik, hogyha egy konténerben elindítok egy programot, ami ebben a user névtérben benne van, akkor hogyha ott a konténerben úgy is látszik, hogy azt a root felhasználó, tehát a Linuxon a fő adminisztrátori felhasználó indította el, akkor sem lesz joga olyan fájlokat, rendszerfájlokat módosítani, ami a hoston, ugyanúgy a root felhasználónak a tulajdonában van, mert valójában a konténerben az azonosítói különbözni fognak. Például ami a hoston nullának látszik, az a nem, fordítva, ami a konténerben nullának látszik, nullás azonosítónak, az a hoston a 100 000-es azonosítót kapta meg. De ugyanígy működik a többi felhasználóval is, tehát ami általában a webszervereknél szokott lenni felhasználó, az a www data. Ott az a 33-as azonosítót kapja általában, konténerben így látnám, viszont a konténeren kívülről a hostról azt látom, hogy a 100 033-as azonosítót kapta. Ez is egy lehetőség, hogyha nagyobb biztonságot szeretnék. Van még ezen kívül más is, erről majd később lesz szó, hogy mikre van lehetőség. A Docker előtt is voltak már hasonló rendszerek, amikkel konténereket lehetett ugye indítani. Az LXC az egyik, ami ráadásul a Dockernek az elején a kialakulásakor az alapja is volt, tehát a háttérben az LXC utasításokat használta a konténereknek a kezelésére. LXC-nél még inkább arról beszéltünk, hogy inkább a virtuális gépeknek az alternatívája olyan értelemben, hogy ott egy operációs rendszert választok, abban vannak különböző szolgáltatások, és én emellé fel tudom telepíteni a saját programomat, amit szeretnék benne futtatni. Az LXD az igazából nem is egy teljesen különálló program, hanem az LXC fölé épített démon. Ez is hasonló, hogy a Docker is működött eleinte. Tehát a Docker is az LXC fölé épült a kezdetekben, ahogy az LXD is. LXD-t mai napig is lehet használni, vagy a gyakorlatban is ki fogjuk próbálni egy konténer elindítását ilyen LXD konténerekkel. Itt ezen a dián látszik, hogy nagyjából milyen módon egyszerűsíti az LXD az LXC-nek a használatát. Gyakorlatilag egy egyszerűbb, felhasználóbarátabb interfészről van szó. És akkor rá is térhetünk most már a Dockerre, az lesz itt a fontosabb nekünk. A 0.9-es verzióig volt az, hogy az LXC-t használta a háttérben, onnantól kezdve tértek át a saját fejlesztésű libcontainer nevű driverükre, de mögött is volt egy program, az NSEnter. Ezt a Dockertől függetlenül szintén lehet használni. Meg tudom csinálni azt is, hogy a Dockerrel indítok egy konténert, de az NSEnter programmal lépek be ebbe a konténerbe, akár úgymond fél lábbal, hogy nem kell, hogy az összes névteret kérjem ebből a konténerből, de valamelyiket kiválasztom, és így meg tudom nézni, mondjuk milyen processzek futnak ebben a konténerben. NSEnterre is lesz majd egy példa a gyakorlatnál. Azt mondtam, hogy alkalmazás virtualizációról van szó, tehát a cél és a központi szerepben az alkalmazások vannak, és ez alá szeretnék tenni valamilyen fájlokat, konfigurációs fájlokat, programkönyvtárakat, amikre szüksége lehet az alkalmazásomnak, de ezeknek nem kell futniuk is a háttérben. Az a cél, hogy egy konténerben lehetőleg egyetlen darab processz fusson. Lehetne több is, de a legjobb esetben egy processz fut a konténerben, és ezeknek a kommunikációját kell egymással megoldani, ami nem mindig annyira egyszerű, de ha valaki elég sokat foglalkozik vele, akkor azért hozzá lehet szokni ez a megoldáshoz is. Amit észre lehet venni a Dockernél, hogy elég gyorsan fejlődik, úgy látom. Tehát amikor én elkezdtem a Dockerrel foglalkozni, már akkor is nagyon sok mindent tudott, de azóta már még több olyan funkció került bele, amit mondjuk egyik héten azt gondolom, hogy szükségem lenne egy új funkcióra, ami még nincsen, de a következő héten már lehet megjelent az új Docker verzió, és ott már benne van. Tehát azt figyelik, hogy mi az, amire szüksége van tényleg az embereknek, a közösségnek, és ezek előbb-utóbb belekerülnek a Dockerbe is. Lehet bővíteni a képességeiket driverekkel, pluginokkal, erről is fogok majd néhány szót beszélni később. És nagyon egyszerű egy Docker image-et létrehozni is, nagyon egyszerűen tudok reprodukálni környezeteket. Van egy Docker file nevű file, és ebben a fájlban le tudom írni az összes olyan parancsot, amit szeretnék, hogy az én konténeremben elérhetővé tegyek újabb programokat, bele tudok telepíteni gyakorlatilag bármit, meg tudok adni metadatokat is, de ezt is majd később fogom részletezni. És nem csak egy programról van szó a Dockernél, hanem egy szoftver családról beszélhetünk gyakorlatilag. A Docker Engine nélkül viszont nincs Docker, tehát a Docker Engine tartalmazza egyrészt a Docker klienst, amivel ki tudom adni az utasításokat, hogy én kérek egy konténert, el akarok indítani egy konténert, viszont a Docker daemont utasítom erre, hogy nekem ezt a konténert indítsa el. A Docker daemon viszont lehet akár egy másik gépen is, nem feltétlenül kell ugyanazon a gépen lenni a kliensnek és a daemonnak. Ahol a Docker daemon van, azt hívjuk Docker hostnak. Van egy REST API is, amit még lehet használni arra, hogy egy saját programot készítsek arra, hogy ezt az interfészt kezelni tudjam, és egy saját webes felületet készíteni akár az alkalmazásomhoz. Docker Compose már arra jó, hogy nem csak egy konténert indítok el vele, hanem le tudok írni egy YML, YAML kiterjesztésű fájlban több konténert is, azoknak meg tudom határozni az egymással való kapcsolatát is, akár azt le tudom írni benne, hogy melyiknek kell előbb elindulni, tehát ilyen függőségeket tudok benne definiálni, de azt is meg tudom itt adni, hogy milyen névtereket használjanak közösen, például közös process névteret használjanak, vagy közös hálózati névteret, net névteret. Ez arra is jó lesz majd gyakorlatban, hogyha én szeretnék egy olyan adatbázis szervert indítani például, amit nem akarok még a konténeren kívül sem elérhetővé tenni, akkor egyszerűen azt mondom, hogy a helyi IP címen, mondjuk a 127.0.0.1-es címen legyen elérhető, és de megmondom neki, hogy legyen közös a net névtere a PHP konténeremmel. Innentől kezdve a PHP a localhoston fogja elérni ezen az IP címen az adatbázis szervert, és sehonnan nem fogom tudni kívül elérni. De erre is van lehetőség. És ugye névterekkel még tovább lehet így játszani, nagyon jó, sok dolgot meg lehet vele csinálni. Docker Swarm-nál már nem is csak, hogy több konténerről beszélünk, hanem már több gépről is, és ezeken a gépeken lehet egy Docker clustert kialakítani. Elég egyszerűen, tehát egy nagyon egyszerű utasítást kell kiadni, amivel adott gép, amin ezt kiadtam, egy Docker Manager lesz. Fogok kapni ezután egy utasítást a képernyőn, amit a többi gépen be kell írnom, be kell gépelnem, és innentől kezdve ezek is csatlakoznak a clusteremhez. Docker Machine-nel tudok csatlakozni távoli gépekhez, akár létre is hozza a virtuális gépeket, hogyha helyi környezetben dolgozom, de van egy lista a dokumentációban, a Docker dokumentációjában, hogy milyen távoli rendszerekhez tud csatlakozni, például Google Cloud-hoz. Docker Registry-re is szükségünk lesz majd. Ebben a tárolóban vannak a Docker image-ek, amiből a konténereket el kell majd indítanunk. A hivatalos Docker Registry az a Docker Hub. Ma már úgy is el lehet írni, hogy tehát van két felület, van a Docker Hub, meg a Docker Store. A Docker Hub volt az eredeti, a legrégebbi felület. Ide lehet föltölteni mai napig a közösség által elkészített Docker image-eket, tehát bárki be tud regisztrálni, bárki fel tudja tölteni a saját image-eit, ezeket ingyen megoszthatja és ott tárolhatja. Ha már szeretne valaki privát tárolókat is, hogy ne lehessen akárki által hozzáférni és letölteni, akkor egy ilyen tárolót ingyenesen lehet használni itt a Docker Hub-on is, viszont ennél többért már itt is fizetni kell. A Docker Store felülete annyiban jobb, hogy ott már könnyebben és kényelmesebben tudok keresni a konténerek között. Rá tudok keresni arra, hogy én nekem csak a pluginok kellenek, milyen pluginok érhetők el, de különböző szűrőket lehet beállítani, hogy a konténerek között tudjak keresni. Hogyha a Dockert nézzük, akkor többféle objektumot lehet általa kezelni. Image és container már szóba került, hogy az image az a konténernek lesz az alapja, a sablonja. A konténerben futnak a processzaim, amik ugye névterek alapján lettek létrehozva. Van még a volume, ami a konténer fájlrendszerétől egy független terület. Egy mappát tudok definiálni a konténerben, ami szintén a Docker által lesz kezelve, valahol egy mappában létre fog jönni a hoston ez a volume, amit fel fog csatolni a konténerembe. Viszont, hogyha letörlöm a konténert, tehát teljesen megszüntetem, ilyenkor elveszik a konténernek a fájlrendszere, ezért is nem szabad semmit sem belemásolni olyant a konténernek a fájrendszerére, amit hosszú távon szeretnék megtartani. Viszont amit a volume-ra másoltam, az megmarad ezután is, úgyhogy célszerű ilyenek helyekre másolni minden fontos adatot. Másik, amire még lehet ezt használni, hogyha nekem több konténeren van, aminek szüksége van közös fájrendszerre, akkor ilyen volume-okat fel tudok csatolni egyszerre több konténerbe is. Webszervernél erre például szükség is lesz, ugyanis a PHP értelmezőnek és az Apache webszervernek ugyanazt a fájrendszert kell majd látnia. Nagyon egyszerűen tudok vele hálózati interfészeket is kezelni, hogyha nincsen különösebb igényem, hogy milyen IP tartományokat szeretnék definiálni ebben a hálózati interfészben, akkor egy 4 szóból álló utasítással létre tudom ezt hozni, meg kell mondanom, milyen a neve ennek az interfésznek, és innentől kezdve létrejön, erre tudok hivatkozni a Docker konténerek létrehozásakor, indításakor, akár egynél több interfészt is nagyon könnyen fel tudok csatolni egy ilyen Docker konténerbe. A pluginek azok valójában image-ek, ezeket is le lehet tölteni a Docker Hubról, viszont az újabb Docker verziókban már beszélhetünk a Docker Managed pluginokról. Azelőtt is lehetett ilyen pluginokat írni, ilyenkor elindítottuk ezt egy konténerben, és amikor kilistáztam, hogy milyen konténereim futnak az adott hoston, akkor ezeket a pluginokat is ott lehetett látni. Ma viszont, hogyha a Docker Managed pluginokat használom, akkor más utasításokkal lehet ezeket speciális módon létrehozni, illetve engedélyezni. Nem látszanak a konténereink között, de hogyha belenéznék a hoston a futó processzek közé, ott látnám, hogy gyakorlatilag konténerekként működnek ezek is. Hogyha már Docker Swarmot is használok, tehát egy klaszterem van, ott még több fogalomról beszélhetünk. A nódok lesznek azok a gépek, amiken futnak a Docker konténereim. Ezek vagy fizikai gépek, vagy virtuális gépek, ez ilyen szempontból mindegy. Vannak még a szolgáltatások, a szervizek. Itt arról van szó, hogy én egy konténert, legyen az egy Apache webserver például, el tudok indítani egy példányban is, de nyugodtan meg tudom mondani, hogy induljon el 2, 3 vagy akárhány példányban. Ezeknek az összességét hívjuk szervizeknek. Ha pedig már nem is csak egy webserverről beszélek, ami több példányban fut, hanem mellette még vannak egyéb konténerek akárhány példányban indítva, de ezek egymással egy egységként működnek, egymással kommunikálnak, akkor azt nevezzük Docker Stack-nek. A config és a secret még érdekes. Ugye itt a Docker Swarm-nál arról van szó, hogy több gép működik. Amikor egy konténert, pontosabban szolgáltatást elindítok, akkor nem tudom azt, hogy ezek melyik gépen fognak elindulni. Tehát, hogyha nekem egy konfigurációs fájlt fel kellene csatolnom mindegyik konténerbe, akkor nekem az összes hostra előre ezeket a fájlokat le kéne tennem, hogy ezeket fel lehessen csatolni. Ha viszont ilyen konfigot definiálok, létrehozok, akkor ezeket a Docker parancsal ugyanúgy tudom listázni, tudom őket törölni, létrehozni, és amikor a szolgáltatást elindítom, akkor meg tudom mondani, hogy melyik konfigot szeretném felcsatolni ebbe az összes konténerbe, akár melyik nódon is indultak el. A secret annyiban különbözik a konfliktól, hogy itt már biztonságos kapcsolaton haladnak az adatok a nódok között. Ezt például a jelszavaknál lehet érdemes használni. Így néz ki nagyjából az a architektúra, hogy a Docker működik a gyakorlatban. Tehát van egy Docker kliensem, azon a Docker kliensen adom ki a parancsokat. Hogyha a Docker démon nem találja meg a hoston azt az image-et, amit én kértem tőle az induló konténeremhez, akkor meg fogja nézni egy regisztriben. Hogyha nem mondom meg, hogy milyen regisztriben keres, akkor alapértelmezésben a hivatalos Docker regisztriben fogja keresni. Onnan letölti, miután letöltötte, utána létrehozza belőle a konténert és elindítja. Ezt a három dolgot kéri a Docker run utasítás a Docker démontól, de ezeket nyugodtan tudnám külön is csinálni, hogyha valamiért úgy célszerűbb számomra. Meg tudok osztani portokat is a hosttal. Megtehetem azt is, hogy a konténerek, mindegyik konténer kap saját portot, és azon tudom elérni azokon futó szolgáltatásokat. Viszont be lehet állítani egy proxy konténert is. Ezt sem kell nekem létrehoznom, ezt is le tudom tölteni a Docker regisztriből. Többféle megoldás is létezik. Egyet meg is fogunk majd nézni a gyakorlaton is. Ilyenkor ezen keresztül megy minden forgalom, és a proxy tudja fel van konfigurálva, és emiatt tudja, hogy melyik konténernek kell tovább küldenie a kéréseket. Ez automatikusan is működik, tehát én a konténereknél definiálom, hogy például milyen virtuális hosta legyenek elérve, és a proxy konténeren pedig figyeli az eseményeket, hogy elindultak újabb konténerek, vagy éppen leállítottam őket, és az alapján frissíti a konfigurációs fájlt is, hogy tudja, hogy éppen milyen szolgáltatásai működnek. De lehetne ezt akár a portok alapján is eldönteni, vagy akár útvonalak alapján is egy almappát egy másik konténerbe irányítok, és így tovább. A Docker Registry-ben ilyen image-eket tárolunk. Az image-eknek két funkciója is van. Tartalmazza a konténeremhez szükséges alapfájrendszert, a gyökérfájrendszert, illetve metadatokat definiálok ebben az image-ben. Tehát például azt, hogy mi legyen az a parancs, amikor elindítom a konténert, akkor elinduljon a konténerrel együtt. A Debian Jesty-nél például az alapértelmezett parancs az a bash. Indítok egy Debian Jesty konténert, akkor kapni fogok egy promptot, amiben tudok dolgozni egy bash-ben. Ennyi történik, de a háttérben ott vannak a Debiannak a fájai, programkönyvtárak, amiket tudok használni, és ezt szokták felhasználni arra, hogyha valakinek szüksége van egy olyan image-re, amit ő szeretne elkészíteni egy sajátot, akkor ezt megteheti, meg kell mondani, hogy mi legyen az az alap image, az a szülő image, amire szükségem van, és ez fölé fog az én saját image-em épülni egy új rétegként, egy vagy több rétegként attól függően, hogy ezt hogyan telepítettem. Majd meg fogjuk nézni, hogy amikor a Docker image-eket készítjük, vannak olyan utasítások ebben a Docker fájlban, amik új réteget hoznak létre, és attól függően, hogy én hány utasítást írtam be, attól függően lehet 1, 2, 3, de akár 10, vagy akár hány külön rétegem. Ennek az az előnye, hogyha nekem van egy image-em, amit letöltök a Docker Registry-ből, akkor első alkalommal, amikor még semmi nincs a hostomon, semmilyen image-em nincs lementve, akkor nyilván lementi az összes réteget, ami az image-hez tartozik. Ha viszont ezek után letöltök egy másik image-et is, ami vagy az előző letöltött image-emből lett létrehozott, tehát az a szülő image neki, akkor lehet, hogy csak egy, mondjuk egy 20 vagy 30 megabájtos plusz réteg fog letöltődni, nem fog az előtte lementett 100-200 vagy akárhány megabájtos image újra letöltődni. Az is előfordulhat, hogy több image-em is van, ami ugyanazokat a közös rétegeket fogja majd használni, tehát így egyrészt gyorsabban is letöltődnek, és majd meg fogjuk nézni mindjárt, hogy mi történik akkor, amikor törölni kezdek image-eket. Akkor sem fog letörlődni. Például, hogyha most itt ezen az ábrán látszik, az egy olyan állapot, amikor van egy Debian Jesty letöltve, és ezt fölé letöltöttem két hivatalos Docker image-et, az egyik a 7.1-es PHP, a másik a 7.0-as PHP. Itt lehet látni azt, hogy mindegyiknek a Debian Jesty volt az alapja, ráadásul van még egy két olyan réteg is, ami nem tartozik a Debian Jesty-hez sem, viszont mégis közös a két PHP image között. Ez azért lehet, mert amikor én egy Docker image-et létrehozok, ott is történik cache-elés is. Hogyha olyan utasításokat talál a Docker, ami ugyanazt a réteget hozná létre, akkor nem fogja még egyszer létrehozni, hanem egy már elkeselt réteget fel fog csatolni az új image-embe is, egy külön rétegként. Így lett itt a PHP-nál is két közös réteg, ami nem tartozik gyakorlatilag sehova. Én ezt fölé készítettem két saját image-et is, mindegyik verzió az egy ilyen kiterjesztett verziót, az is megkapta a saját rétegeit. Na most, ha ezek után elkezdem törölni az image-eket, mondjuk a Debian Jesty-t letörlöm, akkor nem töltődik fizikailag a réteg, hanem csak eltávolítja azt a címkét, ami a rétegre hivatkozott. Ezek után úgy döntök, hogy én most letörlöm a hivatalos PHP 7.1-es image-et is, arra sincsen szükségem már. Még ilyenkor sem fog törlődni annak a rétege, mert nekem még van egy saját image-em, ami ezt a réteget ugyanúgy használni fogja, tehát megint csak eltávolítja a címkét róla. Na most, ha ezek után kitörölném a saját 7.1-es image-emet is, akkor már letörlődne fizikailag is az összes réteg, itt látható is, a hostról, kivéve akkor, hogyha van még egy olyan konténerem, ami ezt az image-et használta, tehát ebből lett elindítva, ilyenkor egyrészt nem is tudom egyszerűen leterülni ezt a Docker image-et, ha még van benne van olyan konténer, ami ezt használja. Erőszakkal le tudom törölni egy -F opcióval. Ilyenkor az történik, hogy a konténernél, ha megnézném, hogy milyen image-ből jött létre, akkor nem látnám a nevet, csak a azonosítóját tudnám megnézni, de ugyanúgy tudnám használni továbbra is ezt a réteget. Ha pedig ezután leállítom az image-et, a konténert, akkor ilyenkor nem törlődik ez a felesleges réteg. Meg lehet nézni akkor majd az image-eknek a listázásán, hogy lesz egy ilyen, aminél az látszik, hogy known, tehát hogy nincsen neve. Ezeket időnként akkor manuálisan törölni kell. Ha most még ezek után tovább törölgetek, akkor most letörlöm megint a saját 7.0-as verziómat, ezt is megint letörli fizikailag is a gépről. Ezek után még letöröltem a hivatalos PHP 7.0-as image-et is, és ugye a cache-elt rétegek is eltűntek, hiszen semmi más nem használtam el ezeket, teljesen üres hostot kapok vissza. Így működik. A rétegekről még annyit kell tudni, hogy az image-ek azok csak olvasható réteget képeznek, tehát ezt nem tudom megváltoztatni a konténerekből, és a konténereknek létre fog jönni az induláskor egy saját írható rétegük is, ebben tudok dolgozni. Hogyha egy olyan fájlt szeretnék megváltoztatni, ami egy valamilyen image rétegben volt, amit nem tudok írni, akkor az történik, hogy ez a változtatandó rész átkerül a írható konténernek a fájlrendszerébe, és itt lesz megváltoztatva. Mondjuk egy 100 megabájtos fájlnál ez viszonylag lassú lehet, hogyha olyan storage drivert használok. A storage driverekről később lesz majd még szó, akkor talán érthetőbb lesz, hogy miről van szó. Az image-eknek van egy neve, ez itt látható is volt, még kicsit visszalapozok. A saját image-nél például az IT-sziget per PHP 2.7.0 kötőjel FPN-nél, ami a 2. után van, az egy címke, ez egy verziószám általában, de mögé írhatok egy valamilyen jelzőt is, hogy ez milyen típusú image. Tehát vannak például olyan image-ek, amik elkészültek több operációs rendszerrel is. Egyik például Debian-nal készült el, másik pedig egy Alpine Linux-szal. Ilyenkor kap egy kötőjel Alpine végződést. Döntetek, hogy melyiket szeretném. Az Alpine Linux egy nagyon, nagyon minimális rendszer, tehát ott egy nagyon kis image-et fogok kapni, egy ilyen 30-40 megabyte körülire lehet gondolni. Azzal együtt, hogy bele van telepítve már mondjuk a saját PHP-m is. Úgyhogy ezért is szeretik ezt használni a konténereknél. Az előtte lévő rész, itt a PHP, az a tároló, az a repozitori, amivel feltöltöm az image-eket. Viszont azelőtt még meg tudom adni a tulajdonost is. Itt az IT-sziget az a tulajdonos, az a felhasználó, aki feltöltötte ezt az image-et. És még ezelőtt is lenne még egy rész, ez a Docker Registry-nek a neve, hogy hova szeretném ezt feltölteni. Ez a Docker Registry-nek a neve az úgy épül fel, hogy megadom a domain nevet, meg egy portot is opcionálisan, hogyha az is szükséges. El tudom hagyni a különböző részeit a neveknek, ez azért lesz majd érdekes, mert amikor a Hello World image-et próbáljuk majd ki a gyakorlatnál, ott nem kell megadnom se a Docker Registry nevét, se a tulajdonost, mert a hivatalos Registry-nek a neve, a tulajdonosa az a library, ami elhagyható, de még a címkét sem adjuk meg, annak is van egy alapértelmezése, ez a latest. Ugye az a legutolsó verziót tartalmazza általában, viszont ez változó, hogy ki a saját image-nél hogy oldja meg. Valaki ide a stabil legutolsó verziót teszi be, valaki pedig egy teljesen fejlesztői verziót, úgyhogy általában érdemes megnézni egyrészt, milyen verziók érhetők el, és egy verziószámot beírni mögé. Az is változó egyébként, hogy ki mennyire hányféle verziót tesz elérhetővé, tehát valaki azt teszi, hogy megadja a főverziókat, külön letölthetővé teszi, ilyenkor a legutolsó hibajavítással együtt töltődik le a frissítés például az adott image-ből, de valaki csak azt csinálja, hogy a mondjuk a 7.0.1-es címkét adja az image-ének, és nem tudok automatikusan frissíteni az újabb verziókra, meg kell adnom a legújabb a verziókat is az új image letöltéséhez. Storage driver, amikor egy konténer létrejön, és neki ezzel létrejön a saját írható fájlrendszere is, akkor a storage driver felel azért, hogy hogyan lesz kezelve ez a két fájrendszernek az összefűzése. Valójában a hoston van egy mappa, ez a Linuxon alapértelmezés szerint a per var per lib per docker, és ebben van benne minden, ami az imidzseknek a fájrendszere, ebben vannak a konténerek, és itt meg lehet nézni. Nem olyan kényelmes ebben is, nem is azért van ez a mappa, hogy ebben böngészünk. Itt ilyen hash-eket lehet látni a mappák neveként, és ezek a különböző rétegek lesznek összefűzve majd egy közös fájrendszerre. Vannak olyan storage driverek, amik blokk szintűek, mások pedig file szintűek. Ez alapján különböző lehet a hatékonyságuk is. Ilyenkor is meg kell nézni, hogy kinek milyen célra kell ez a docker, mire használja. Valakinek fontosabb a memória spórolás, akkor egy olyan storage drivert használ, ami kevesebb memóriát használ, viszont valamivel lassabb lehet. Ilyen az AUFS például. Az AUFS volt a legrégebbi storage driver. De hogyha valamelyik operációs rendszeren ez a driver nem érhető el, akkor egy másik drivert fog használni a Docker daemon alapértelmezésben, de ezt manuálisan is felül tudom bírálni, hogyha szeretném. Van egy prioritási sorrend, ami azért felel, hogy ha még a következő driver sem érhető el, akkor megint csak választ egy másikat a prioritási sorban. Igen, hát nagyjából itt szerintem elmondtam mindent, de ez a lényeg, hogy a konténerbe, hogyha egy olyan storage drivert választok, ami file szintű, akkor az egész file-t fogja nyilván átmásolni ebben az írható file rendszerbe, egyébként pedig csak azt a blokkot, amin a változtatást végre akarom hajtani. A másik driver, ami érdekes még számunkra, az a naplózó driver. Ez azért is érdekes, mert nem olyan értelemben vett naplózásról van itt szó, mint ahogy mondjuk egy bármilyen szolgáltatásnál egy fájba lementem a különböző típusú naplóbejegyzéseket, hanem hogyha nekem van egy konténerem, ami nem csinál más, csak kiír a képernyőre valamit, mondjuk kéri tőlem, hogy írjam be a nevemet, hogy aztán köztönthessen engem, ez is bele fog kerülni a naplóbejegyzések közé, mert a standard output és a standard errornak az átirányításáról van itt szó, ami alapértelmezés szerint egy JSON fájlba történik. Ez nem a konténerben lesz ennek a fájlnak a helye, viszont a konténertől függ. Tehát ha én letöröltem a konténert, akkor ez a fájl is le fog törlődni, és nem tudom megnézni a naplóbejegyzéseket sem. Ráadásul, hogyha nagyon sokáig fut ez a konténer, és nem törlöm közben le, akkor egészen addig fog ez az egy darab JSON fájl bővülni az újabb bejegyzésekkel, amíg le nem törlöm a konténerét. Ez elég nagyra tud nőni ilyenkor, és ilyenkor elég nehéz is keresni a naplóbejegyzésekben. Úgyhogy célszerű egy olyan drivert választani, ami valamilyen külső szolgáltatásba küldi a naplóbejegyzéseket, ahol könnyebben tudom ezeket kezelni. Két olyan driver van, amit a Docker parancsal meg lehet nézni, és listázni lehet, hogy mik vannak a naplóban. Ez a JSON file, amit az előbb említettem, és a másik a journald. A utóbbit olyan szempontból még érdemesebb használni, hogyha nem akarok más drivert ezeken kívül, hogy ez még ugyan látható a Docker logs utasítással is, viszont már független lesz a konténertől, tehát ha letöröltem, akkor még továbbra is tudok keresni ebben a szolgáltatásban, és meg tudom nézni, hogy az adott konténerhez név alapján milyen bejegyzések tartoznak. Ami miatt még érdemes ilyen drivereket használni, hogyha ugye az történik, hogy ilyenkor a hibajelzések is, a hiba logok is, és mondjuk az access logok is egy webszervernél egy helyre kerülnek. Ezeket szét tudom választani úgy, hogy egy olyan előfeldolgozónak küldöm a logokat, amik a formátum alapján megnézik, hogy milyen típusú logok, és az alapján szét darabolják őket, és kereshetővé teszik mondjuk egy keresőmotorban, egy Elasticsearch-ben, amihez le lehet tölteni szintén Docker konténerben, Docker imisként egy webes adminisztrációs felületet. Ezt eddig mind teljesen ingyen meg lehetett oldani, annyi, hogy ez a webes adminisztrációs felülethez kell egyedileg megoldani az autentikációt, mert ezt nem tudja, de hát ez nem okoz igazából problémát szerintem. Lehet távoli rendszerekbe is küldeni a naplókat, akár szintén Google Cloud-ra is, vagy Amazonra. És hát gyakorlatilag erről szólnak a napló bejegyzések. Még annyit hozzátennék napozáshoz, hogy ugye olyan alkalmazásoknál, amik nincsenek felkészülve arra, hogy Docker konténerben fognak futni, azok nem biztos, hogy standard errorra és az outputra fogják küldeni a logjaikat, sőt valószínűleg nem, hanem file-ba fognak logolni. Ilyenkor, ha megoldható, akkor lehet egy olyan megoldást is készíteni, hogy ezt a file-t, amiben szeretne naplózni a szolgáltatásom, ezt átirányítom a Linuxon a dev per stdr-be például, és akkor innentől kezdve továbbra is a hiba üzenetek közé fognak kerülni ezek a bejegyzések. Persze, ha olyan ez a program, ami még ilyen logrotációt is megvalósítok, ezt nehéz mindegyik napló fájt ugyanoda irányítani. Igen, valamikor az alkalmazásnak is fel kell készülni arra, hogy ez konténerben fog működni. Ezen a DL már szerintem nagyjából mindent elmondtam. Ugye a 3.10-es kernelre van szükség a Dockernek a használatához, viszont ezen kívül van még egy olyan lehetőség is, hogy a Linux kernelnek egy olyan képességét is ki tudom használni, hogy a konténereknek a képességeit is tudom korlátozni. Van egy lista arról, hogy milyen alapértelmezett képességeket fognak megkapni a konténerek. Ezek olyanok, amik általában szükségesek lehetnek, és nem jelentenek különösebb biztonsági veszélyt, de ezeket tesztjés szerint le lehet tiltani, vagy lehet engedélyezni olyant, ami alapértelmezetten nincsen engedélyezve. Ez, amit a DL látszik, ez a NetBind Service, ez azért felel, hogyha a konténerben fut egy webszerverem a 80-as porton, annak szüksége van erre a NetBind Service képességre, hogyha én ezt elveszem tőle, akkor egy magasabb portszámon tudja csak ezeket a szolgáltatásokat elindítani. De utána lehet nézni a Docker, vagy csak kernel dokumentációjában egyrészt, hogy milyen ilyen képességek vannak, illetve a Docker dokumentációjában, mi az alapértelmezés, amik be vannak kapcsolva, és mik közül lehet választani. Ezen kívül még több lehetőség is van arra, hogy valaki biztonságosabb rendszereket szeretne a konténerekkel megoldani. Vannak olyanok is, amik azt is alapértelmezésben lehetetlenné teszik, hogy egy mappát felcsatoljak a hostról, tehát hogyha nekem van egy felhasználom, akinek adtam jogot arra, hogy Docker konténereket indítson, innentől kezdve root jogosultságot is tud kapni a rendszeren, hiszen a konténerben root felhasználóként fognak elindulni a processzek, feltétlenül persze, hogyha nem kapcsoltam be a usernévszereket is. És ha így felcsatolnék egy olyan mappát, amiben rendszerfájlok vannak, akkor azt nyugodtan meg tudnám változtatni. Viszont ezek a szoftverek, amiket lehet használni, ezek meg tudják azt oldani, hogy nekem előre kelljen engedélyeznem ezeket a mappákat, hogy miket lehessen felcsatolni. Itt ezen a szemináriumban gyakorlatban ezekkel nem fogunk foglalkozni, de majd említeni fogom, hogy milyenek léteznek. Van egy olyan nevű is, hogy SL Linux. Ez például CentOS-en úgy tudom alapértelmezésben be is van kapcsolva. És ha valaki nem használta még ezt a rendszert, akkor lehet, hogy ilyenkor első nekifutásra gondba ütközik, hogy hogyan indítsa a konténerét, mert nem fogja engedni felcsatolni a mappákat. Úgyhogy ezért kezdésnek érdemesebb is szerintem kikapcsolni. Élesben nyilván ezekre szükség lehet. Most pedig szerintem áttérhetünk a Docker kliensnek a használatára, még csak így elméletben. Elég egyszerűen el lehet indítani konténereket, tehát nagyjából ez a nagyságrend, vagy az a bonyolultság, ahogy egy konténert indítok. Docker run Hello World. Ez a Hello World egy ilyen demo alkalmazás, ami nem csinál mást, mint kiírja a képernyőre, hogy mi történik akkor, amikor egy konténerrel indult. Tehát ezt érdemes kezdésnek kipróbálni. És általában ennél azért több paramétert adunk meg. Ilyenkor az történik, hogy a háttérben, tehát lefut a Hello World alkalmazásom, de a háttérben ott marad a konténer. Ezeket akárhányszor ezt lefuttatom, annyiszor egy újabb konténer fog létrejönni, és ott fog maradni a háttérben, ezeket le kell utalag törölnöm. Erre lesznek majd paraméterek, hogy ezt ne kelljen manuálisan megtennem. Egy webszerver indítása is történhet hasonló módon, egy Docker run httpd 2.2.4-jel. Ilyenkor egy 2.4-es verzió indul el a Apache httpd webszerveremből. Ez általában nem elég még így ilyen utasítással indítani. Ilyenkor ugyanis bár maga a konténer elindult, de nem tudom elérni a hostról böngészőből csak helyi IP címeken keresztül kívülről nem. Illetve nem kapom vissza még a promptot sem. Tehát, hogyha ezután nyomok egy Ctrl-C-t, akkor le is áll a webszerverem is. További paraméterek, így néz ki mondjuk az, amikor megosztom a portot, a hostnak a 8080-as portját a konténernek a 80-as portjával, tehát átirányítom a külső 8080-as portot a konténer 80-as portjára. Innentől kezdve el tudom érni már kívülről is, ezt fogjuk csinálni gyakorlatban is majd. Ezek után egy mínusz D-t még érdemes megadni, ez a detach módot jelenti, akár ki is írhatnám a hosszabb paramétert is, hogyha valakinek úgy kényelmesebb. Azt is lehet használni, ilyenkor vissza fogom kapni a promptot, ki fogja írni a képernyőre azt, hogy mi az azonosítója ennek a konténernek, de innentől kezdve a háttérben fog ez működni. Célszerű általában nyilván megadni azt is, hogy milyen mappát csatolok fel ebből a konténerbe. Ha nem teszem meg, akkor annyit fog kiírni a webszerverem, hogy itt works. Ennél ugye nyilván azért általában többet szeretnénk. A minusz V opcióval fel tudok csatolni egy tetszőleges könyvtárat. Itt abszolút útvonalakat kell majd megadnunk, úgyhogy ezért látszik itt a minusz V után ez a dollár és zárójelben a PWD. Ez, ami a Linuxon az aktuális könyvtáramnak az abszolút elérését fogja majd visszaadni. Általában egyébként használunk a Docker konténereknél változókat is, meg lehet adni rendszerváltozókat, és ez alapján kicsit egyszerűbben lehet paraméterezni. A kettős pont után itt azt arom meg, hogy hova legyen felcsatolva ez a könyvtár. Ma már mínusz fél helyett egy újabb megoldás is elérhető, inkább azt javasolják, ez egy mínusz-mínusz mount opció lesz majd, szintén majd gyakorlatnál fogom ezt megmutatni. Egy nevet még érdemes szintén adni a konténeremnek. Ha nem adok, akkor is lesz egy neve, de ilyenkor véletlenszerű nevet fog kapni, amit előre nem tudok. Két részből fog állni, ez lesz az első része egy valamilyen tulajdonság, és a második része pedig egy személynek a neve. Ebből a kettőből fogja összeállítani a véletlenszerű nevet. Amire viszont szükségem van azért, mert vagy a névre kell hivatkoznom, vagy egy hash-re, egy azonosítóra ahhoz, hogy akár megnézem a konténernek a tulajdonságait, vagy bele tudjak lépni ebbe a konténerbe, ha abban szeretnék dolgozni, vagy bármit szeretnék megtudni a konténerről. Ha nem adtam volna neki, akkor meg kell néznem azt, hogy milyen konténerek vannak. Ezt az LS utasítással tudom megtenni. A mínuszat azért adom meg általában, mert hogyha már leálltak a konténereim, akkor ezek a nem fognak megjelenni az LS utasítás kiadására. A mínusz az old jelenti, tehát akkor a leállt konténereket is látni fogom. Tehát elég egyszerű, le tudom állítani egy stoppal a konténert, le tudom törölni az RM-mel, vagy akár a remove-val, hogyha valakinek tényleg a hosszabb utasítások szimpatikusabbak, vagy a kettőt együtt is meg tudom tenni az RM-F-fel. Van egy különbség a run és a start utasítás között. A startot akkor használom, amikor már létrejött a konténerem, de leállítottam, és újra el szeretném indítani. Viszont a run-nál ugye azt említettem, hogy a mínusz D-t adom meg ahhoz, hogy a háttérben fusson ez a konténer. A startnál viszont ez az alapértelmezés, hogy a háttérben fog futni. Mondjuk, hogyha a Hello World image-et próbálnám ki ezzel, akkor nem írna ki semmit a képernyőre. Itt érdemes tudni, hogy ezt a mínusz A-t ilyenkor megadom. A logzal meg tudom nézni, hogy milyen naplóbejegyzések vannak a konténerben, feltéve, hogy azt a JSON fájlt, hogy a journal-t választottam naplózó drivernek. És utána pedig a nevet kell megadnom. Aztán a Docker Compose, ez az a bizonyos YML kiterjesztési fájl, alapértelmezésben egy docker kötőjel compose.yml fájlt kell létrehozni, ebben tudom leírni a konténereimnek a tulajdonságait és a konténerek közti kapcsolatokat. Lehet másik fájlt is használni, vagy akár több fájlt is lehet használni, és ezeket össze is lehet fűzni. Erre is meg fogunk nézni példákat. Ilyenkor meg kell adni azt is, hogy melyik fájlt szeretném felhasználni. Ez, amit itt látunk ebben a példában, itt érdekes az, hogy van egy verziószám, azt meg kell adni minden alkalommal. Különböző verziói léteznek ennek a Docker Compose fájlnak, attól függően milyen verziót választottam, vagy elérhető egy opció, vagy nem. Olyan is előfordul, hogy az egyik verzióban még elérhető volt, de a következőben már nem lesz az. Ilyenkor egy korábbi verziót kell akkor használnom, hogy ezt a funkciót ki tudjam használni, ha szükséges. Néha pedig visszakerül a következő verzióban újra az a funkció, úgyhogy ezért figyelni kell ezekre a verziószámokra is. Ezzel a leírással tudom elindítani azt a webszervert, amit itt az előző diákon a Docker parancssal indítottam el. Itt is tudok neki nevet adni. Ha viszont elhagyom a nevet, akkor alapértelmezetten fog neki adni szintén egy véletlenszerű nevet. Nem véletlenszerű pontosabban, hanem az alapján adja neki nevet, hogy mi a projektnek a neve. A projektnek a neve viszont az aktuális mappámtól fog függni, hogy milyen mappában adtam ki a utasítást. Így azért szerintem könnyebb megtalálni a konténereket. Ha a Docker Compose-t használok, akkor nagyon nem kell sok paramétert használnom, mert mindent leírtam, hogy a Docker Compose fájlban. App-D-vel elindítom őket a háttérben, a konténereket, a logzal megint csak meg tudom nézni a naplóbejegyzéseket, de ilyenkor nem csak egy konténernek a naplóit nézem meg, hanem az összesét, tehát nevet sem kell megadnom, mindegyiket ki fogja írni a képernyőre. A down-nal egyszerűen le tudom állítani az összes konténert, és nem csak a konténereket törli ilyenkor le, hanem hogyha a Docker Compose-zal létrejöttek hálózati interfészek is, azokat is letörli. Egyedül a volumokat nem fogja letörölni, ugye azoknak pont az a lényegük, hogy azok megmaradjanak a fájrendszeren továbbra is. Persze arra is van lehetőség, hogy ezeket is töröljem ilyenkor. Start, stop, ebben ugye semmi újdonság nincsen. Jó, következő komponens a Docker Swarm, ez a Dockernek a saját klaszterkezelő megoldása. Ilyenkor lesznek menedzser gépek, és lesznek ezen kívül további worker gépek, amikben szintén futhatnak a szolgáltatásaim, de ezeken keresztül nem tudom a Docker Cluster-t menedzselni. A Docker Compose-hoz hasonlóan itt is szervizeket indítunk, és ahogy mondtam korábban, nem tudjuk, hogy melyik gépen fognak ezek a szervizek elindulni. Viszont van arra lehetőség, hogy valamilyen módon szabályozzam. A nódokat, amik azok a gépek, amiken futnak a Docker démonok és a szolgáltatások, tudom címkézni, és a címkék alapján is meg tudom mondani, hogy melyik gépeken induljanak el a konténerek. Például azt mondom, hogy mindegyik, vagy a induló konténereim csak a menedzsereken induljanak el, vagy bármilyen szempont alapján megadhatom ezeket a címkéket. Másik lehetőség még, hogy erőforrásokat is tudok rendelni a konténereimhez, és hogyha egy olyan gépen, ha olyan gép is van ebben a klaszterben, amiben nincs elég erőforrásom, akkor ott nem fogja elindítani ezt a konténert. Ráadásul menet közben is át lehet őket helyezni más helyre. Ha mondjuk valamelyik konténerből nekem több példányra van szükségem, akkor vagy azon a gépen fog elindulni, vagy másikon, ezt nem tudom előre. Megérti a Docker Compose fájlt is, tehát hogyha van már egy Docker Compose fájlom, akkor sok esetben fel tudom használni ahhoz, hogy ezt Docker Swarmban indítsam el. Viszont vannak olyan opciók, amiket nem ért meg a Docker Swarm. Ezek olyanok általában, amiket nincs is értelme ilyen esetben használni. Például amikor Docker Compose-zal hozom létre menet közben a Docker image-et is, erre is van lehetőség, akkor ennek nincs értelme a Swarmban, amikor nem tudom, melyik gépen fognak ezek elindulni. Ugyanis nem, az egyik gépen létre fog jönni az image-em, de a másik gépen, amin a konténer elindultat, nem lesz az image meg. Úgyhogy itt ezt nem tudom használni, viszont lesznek olyanok, amiket a Docker Swarmban tudok használni, de Docker Compose-dal pedig nem. Így néz ki az a parancs, amivel a Docker Swarmat inicializálni tudom, Docker Swarm init, és ezután pedig ki fogja írni a képernyőre azt, hogy milyen utasítást kell a további gépeken beírnom ahhoz, így néz ki, hogy csatlakozzanak a Docker Swarm Clusteremhez. Ezek után bármelyik gépet tudom akár menedzsernek is definiálni, tetszés szerint. Ha pedig mégse kell már a Docker Swarm, akkor szintén nagyon egyszerűen ki tudom léptetni a gépeket a clusterből egy leave utasítással, vissza tudok csatlakozni szintén bármikor, vagy meg tudom szüntetni a teljes clusteremet is, ha arra van szükség. És a Docker Swarm is már arról szól, hogy szeretnék magas rendelkezésre állást biztosítani, tehát a különböző gépeken valahol elindulnak a konténereim, de több példányban is tudom őket futtatni, amiket különböző fizikai gépeken vagy virtuális gépeken, tehát különböző nódokon fogok majd elindítani. Így, hogyha valamelyik gépem kiesik, akkor elvileg bármelyik másik gép át tudja venni ennek a helyét. Ha pedig valami hiba történik és leállnak a gépek, akkor újraindításkor is el fognak indulni ezek a szolgáltatások. Vagy ha elérhető még egy másik gép, amin ezek el tudnak indulni, akkor azon a gépen fogja őket elindítani. Annyi például, amennyiben kértem. Ezen kívül még van még lehetőség arra is, hogy ilyen health check-eket definiáljak, amik arra jók, hogy tudják ellenőrizni azt, hogy a konténerem rendben működik-e, amúgy nagyon nem válaszol egy benne futó weboldal, akkor ezt lehet észlelni ezzel a health check-kel, és lekezelni a problémát. A konténer létrehozásakor meg lehet ezt adni, de akár a Docker image-nek a készítésekor is. Ilyenkor viszont, hogyha ott hoztam ezt, vagy ott definiáltam, akkor van lehetőségem arra, hogy ezt a konténernek az indításakor felülbíráljam, és letiltsam, hogy mégsem kérem. Illetve a Docker Compose-ban is meg tudom adni, de ugye ez azt jelenti, hogy a Docker konténernek az indításakor adtam meg, hiszen a Docker klienst tudom ezzel helyettesíteni. Van egy olyan lehetőség is, hogy restart policy-t adok meg. Ez úgy működik, hogyha egy konténerem elindul, akkor alapértelmezés szerint, ha leállítom a gépemet, ez nem fog még egyszer elindulni magától, de ha megadom neki, hogy a policy legyen az, hogy always, akkor a démonnal együtt ezek is el fognak indulni. Persze azt is meg lehet csinálni, ha valakinek azt tűnik szimpatikusan megoldásnak, hogy egy valamilyen systemd-ben definiálja ezeket a parancsokat, és akkor a restart policy helyett ezekkel fogja biztosítani, hogy ezek elinduljanak a géppel együtt. Olyan restart policy is van, hogy csak akkor induljanak el ezek a szolgáltatások a géppel együtt, amikor ezt én nem szándékosan állítottam le. Erre is időnként szükség lehet. És a Docker-sz van, ugye, amiről beszéltem. Ami még érdekes a Docker-szoronál is akkor, amikor több gépen működik, ez a reverse proxy. Tehát kell egy olyan szolgáltatásom, amelyik egyrészt tudja azt, hogy milyen Docker Swarm szerviznek kell továbbítani a kérést, és az, hogy ez melyik gépen van, és melyik példánynak kell a szervizen belül továbbítani a kérést, azt pedig a Docker fogja továbbiakban intézni. Létre fog jönni egy overlay típusú hálózat a gépek között, és a konténeret nem fognak tudni arról, hogy ezek valójában különböző gépen működnek. Viszont elérik egymást az IP címeiken keresztül. A naplózásra érdemes még figyelni, ezt is korábban említettem, hogy, és ez főleg akkor érdekes, amikor tényleg több gépen van, tehát akkor, ha minden egyes elinduló konténeremnél egyenként kellene megnéznem minden gépen, hogy milyen naplóbejegyzések lettek ott QA-ba, JSON file-ba, akkor még azt is meg kéne tudnom, melyik gépen vannak ezek a konténerek egyáltalán. Ráadásul, hogyha valamiért letörlődtek ezek a konténerek, akkor már nem is tudom megtalálni ezeket. Ilyenkor lesz jó például ez a bizonyos Elasticsearch, ki van a páros, amik segítenek ilyenkor nekünk. Ehhez még a Logstash-t szokták használni, így jön ki az ELK, Elasticsearch Logstash kibana, ELK stack-nek szokták nevezni, így rá lehet keresni esetleg a neten is, ha valakit érdekel. Így egyszerűbb keresni is a naplóbejegyzéseim között, úgyhogy érdemes mindenképpen egy ilyen beállítani. Vannak olyan eszközök is, olyan operációs rendszerek, amik direkt arra készültek, hogy Docker konténereket, vagy bármilyen más konténereket futtassunk bennük. A CoreOS igazából nem is a Docker konténerek miatt készült, hanem egy másik rendszer, ez a Rakithez. Viszont ma már a Dockert is támogatja, tehát ha egy CoreOS-t letöltök, akkor abban már is el tudok kezdeni Docker konténereket indítani. Azt kell tudni ilyenkor, hogy ezekben a rendszerekben nem a legújabb Docker verzió van, hanem valamilyen általuk stabilnak gondolt verzió. CoreOS-nél például a legutóbbi információim szerint még egy alfa verzióként érhető el csak az újabb 12 pont valahányas verziónál újabb docker. Van egy Atomic Host is például, ez elkészült több verzióban is, Fedorára, CentOS-re és Red Hat-re, a Red Hat fejlesztette, tehát a Red Hat alapú operációs rendszerekre készültek el. És van egy Rancher OS is, a Rancher OS az pedig a Rancher szoftver miatt készült. Hogyha valaki a Rancher-t próbálja ki, ez arra jó, hogy egy klasztert tudok adminisztrációs felületen kezelni, létrehozni, a logokat figyelni, tehát bármit meg tudok benne nézni, és nem kell a parancsori alkalmazásokat használnom. De például a Rancher-nél is létezik egy saját parancsori interfész is, ezt is fel lehet telepíteni. Van egy, és még az operációs rendszereknél még annyit elmondanék, hogy itt ugye olyan rendszerekről van szó, amiken nagyon kevés program van telepítve. Csak az a cél, hogy lehetőleg mindent konténerekben futtassak, viszont a konténerek nyitásához minden rendelkezésemre álljon. Így ezekben vannak általában olyan plusz programok is, amik egyszerűbbé teszik a telepítését ezeknek a konténereknek, vagy egyéb funkciókat látnak el. És ha mondjuk nekem szükségem van egy fájlszerkesztőre, egy arra, amit nem érek el alapból ebből az operációs rendszerből, akkor ezt egy konténerben kell feltelepítenem, és innen fel tudom csatolni a host rendszernek a fájlrendszerét, és úgy tudok benne szerkeszteni. Így működik a CoreOS-ben is, van egy Toolbox nevű program, amit ha elindítok, akkor a háttérben egy Fedora konténert fog elindítani, amiben tudok nyugodtan telepíteni bármit. Ráadásul ezek azt is megoldják, hogy a frissítés egyszerűbb legyen, tehát hogyha én egy CoreOS-ben frissítem az operációs rendszert, egyrészt meg lehet adni, hogy ez a frissítés hogyan történjen különböző paraméterekkel, és hogyha ez a frissítés megtörtént, abból nem fog rögtön aktiválódni, csak újraindítás után, de bármikor vissza tudok térni egy korábbi verzióra, ha mégsem sikerült jól a frissítésem. Az OpenShift a szoftvereknél az egy rendszerhez hasonló, de egy szerintem legalábbis nehezebben konfigurálható szoftver. Ennek két verziója is van, ráadásul van egy Origin, meg egy Enterprise. Az Origin az ingyenes verzió, amit nyugodtan bárki fel tud telepíteni és használhat. Ezt nekem egyszer sikerült igazából feltelepítenem, utána már gondjaim adottak a konfigurációval, tehát ide már azért több tudás kell. A rendszer úgy működött, hogy kiadtam a parancsot, amit a dokumentációban láttam, elindult a szolgáltatásom, kapott egy MySQL-t is a háttérben, ez ilyenkor egy darab konténerben volt, de dokumentációban meg lehet nézni, hogyan lehet külön indítani a MySQL-t. Viszont teszteléshez jó volt. Ez a rendszer támogatja a Docker Swarmot is. Nem mindig teljes minden verziónak a támogatása, ezt meg kell nézni szintén, hogy melyik az, amit teljes mértékben az igényeink szerint támogat. Viszont, hogyha valakinek kell egy teszt cluster kezelő megoldás, én ezt tudom javasolni, ezt tényleg a legegyszerűbb megnyitani. És akkor arról néhány szót, hogy hol lehet Dockert futtatni. Van egy Docker Playground nevű weboldal is. Ezt arra készítették el, hogy tudok kérni webes felületen egy ideiglenes virtuális rendszert, és ebben kapok 4 órát arra, hogy ebben tudjak dolgozni. Kapok majd egy generált doménnevet is, ezen keresztül el tudom érni a benne futó szolgáltatásaimat, és a 4 óra elteltével pedig ezek a gépek törlődni fognak. Viszont még azt is meg tudom választani, hogy milyen féle virtuális gépeket kérek benne. Itt az indításakor ki lehet választani, hogy nekem milyen környezetre van szükségem. Ezt a rendszert egyébként a Docker kapitányok készítették. A Docker kapitányok azok, akik olyan szakemberek, akik rendszeresen tartanak előadást a Docker témában, meg lehet őket találni YouTube-on is. Van egy csatorna is egyébként a Dockernek, ahol előadásokat lehet követni, de érdemes szerintem fel is iratkozni. Futtathatom a Dockert akár saját VPS-en is, akkor nyilván magamnak kell telepítenem. Ehhez opcionálisan használhatom a Docker Cloud-ot. A Docker Cloud az ad nekem egy webes adminisztrációs felületet, amiben egy VPS, tehát egy nódig ingyenesen be tudom regisztrálni a saját nódomat. Viszont a webes felületet azt a Docker Cloud adja. Lehet a Docker Cloud-on keresztül szintén Amazonra és itt tovább különböző felhőrendszerekre regisztrálni, és akkor ott azon keresztül futnak majd a konténereim, azok adják a fájrendszert. A saját gépen is lehet nyilván futtatni a Dockert, tesztelésre ez is jó, akár Windows-on is lehet, tehát hogyha valaki Windows-on szeretné használni, ott is van egy Docker for Windows nevű program, Macintosra ugyanúgy Docker for Mac. Annyiban különbözik ez a Linux-os verziótól, hogy a Docker for Windows-nál azt is meg tudom választani, hogy Linux konténereket szeretnék indítani benne, vagy Windows konténereket. Most már Windows konténereket is lehet. Hogyha Linux konténereket indítok, akkor a háttérben fog indulni egy virtuális gép, Hyper-V-ben. És ez egy mobil Linux lesz, ebben fognak futni a konténerek, ehhez fog csatlakozni a Windows-on elérhető Docker kliensem. Viszont nem kell belépnem a virtuális gépbe ahhoz, hogy a Docker tudjon benne kezelni. Olyan szempontból érdekes tudnom ilyenkor, hogy nem egy Linux-os környezetem van, hogy még Linux-ban el tudtam érni a konténereimnek a helyi hálózatán keresztül is, a konténer IP címén keresztül a szolgáltatásaimat. Addig ilyen esetben nem tudom, hiszen egy virtuális gépen belül van, tehát mindenképpen egy portot át kell irányítanom, beállítani egy reverse proxy-t és így tovább. A Docker Hub-on meg lehet nézni egyébként, hogy rengeteg Microsoftos image-t is le lehet tölteni, és ezek viszont nem működnek Linuxon, tehát ilyenkor át kell térni a Docker for Windows-nál is a Windows konténerekre, és ilyenkor natív Windows konténereket tudok benne indítani. Vannak fizetős szolgáltatások is, amik azon felül, hogy nyilván kapom a tárhelyet is, plusz támogatást adnak a konténerek indításához. Google Compute Engine például, vagy Amazon, Microsoftnak is van egy ilyen szolgáltatása, és ezen kívül még több is van, igazából meg lehet nézni szintén a Dockernek a dokumentációjában, hogy mik érhetők el. Itt felírtam néhány ajánlatforrást, amiket érdemes követni, ugye a YouTube csatorna is fel van tüntetve, illetve aki szeretne videókat nézni, oktatóanyagokat a Dockerrel kapcsolatban, tudom ajánlani a DevOps Akadémiát, vagy a Net Akadémiát is. Vannak ingyenes előadások is egyébként, tehát ha valaki figyeli a csatornájukat, akkor ilyeneket is meg lehet találni. Illetve én is tervezek a saját weboldalon is a Docker címszó a címke alatt saját cikkeket is írni, néhány már most is elérhető. Az elméleti rész igazából ennyi lett volna, majd a gyakorlatnál Ubuntu 16.04-es gépeket fogunk használni, és készültek scriptek is ahhoz, hogy egyszerűbben tudjuk a konténereket indítani. Ezeket majd meg lehet nézni, a GitHub-on fel van töltve, később is el lehet érni majd ezt, és majd tervezem ezt fejleszteni és bővíteni. Illetve több forrásból fogunk majd Docker image-eket is használni. Itt a Docker Store-t elírtam, ott a ST után nincsen még egy R. Oké. Ennyi tulajdonképpen. Nem tudom, van-e kérdés az előadással kapcsolatban, minden érthető volt-e. Megismétlek szívesen bármit, hogyha valakinek kérdése van.
Ha létrehozol egy konténert, és abban a webszerverben kiderül valamiféle sérülékenység, akkor mi az útja annak, hogy ennek a frissítését elvégezt feltéve, hogy mondjuk már több száz ilyen példányban használod ezt a konténert?
Tehát, hogy hol van a biztonsági...
Igen, tehát hogy hogyan lehet frissíteni ezeket? Tehát ugye, ha jól érzem, vagy jól értem, akkor ugye beáll egy állapot, akkor, amikor a konténert létrehozod.
Ja, igen.
Ugye ez egy read-only rendszer,
igen.
Kiderül valami, és ugye van meg annyi sérülékeny konténered, még akkor is, hogyha egyébként ugye te feltételezzük egy pillanatra, hogy egyébként nem módosít semmit a rendszerben. Igen. Ha újraindítod, akkor ugye maga ennek a sérülékenységnek a kihasználása az újra elvész. De ugye hogyan lehet ezeket frissíteni? Újra kell generálni ezeket az image-eket?
Ez úgy működik, hogyha már ráindult egy konténeren valamilyen image-ből, akkor ez fix marad és állandó, ilyenkor nem változik meg alatta semmi. Ha viszont jön egy frissítés mondjuk a Debian Jesse-hez például, akkor ezt le tudom tölteni egy Docker pool-lal. Ilyenkor annyi történik, hogy a rétegeket mutattam, hogy a Debian Jesse címke az átkerül egy másik rétegre. Viszont a futó konténereim továbbra is még a régi réteget fogják használni, és akkor fognak áttérni az újra, amikor én ezt a konténert letörlöm, és létrehozom újra. Úgyhogy igen, ilyenkor le kell törölni a régi verziót, és elindítom újra, létrehozom, akkor kapja meg az új verziót. Ha ez volt a kérdés.
Van egy webszervered, amin minden egyes websájtot önálló konténerben futtattál, akkor ez az összes konténer frissítését, leállítását, újraindítását jelent.
Igen.
Jó.
Viszont ez ugye úgy is működhet, hogy nem egyszerre cserélem őket ki, tehát hogyha több példányban futnak, akkor ezt lehet egymás után őket frissíteni.
Köszönöm.
Még kérdés?
Néhány szóval tudnád jellemezni az overhead-jeit a megoldásnak? IO vagy egyéb szempontból?
Megmondom őszintén, én nem teszteltem ilyen szempontból ennyire a Dockert gyakorlatban. Amit én tapasztalok a saját gépemen, hogy eleinte nagyon nem volt olyan virtuális gépem, VPS-em, amin sok erőforrásom lett volna. Volt egy darab CPU-s, 1 GB memóriám, és ezen kezdtem el futtatni mindent. Volt ezen, ha jól emlékszem, 3 vagy lehet, hogy 4 webszerver is, ami futott, és még ment mellette egy MySQL szerver, ami ráadásul első indításkor a memóriámnak a felét rögtön el is vitte. Ezt még akkor kicsit be kellett állítanom, hogy kevesebb memóriát fogyasszon. Emellett már elég nehezen működtek a rendszereim. Viszont utána nagyon sokáig ez így működött, tehát hogy volt rajta MySQL szerver, volt rajta több webszerver állítva, és még ezután megpróbáltam ezt az Elasticsearch-ot is ezen futtatni. Na, azzal már azért tényleg voltak gondok, ugye annak sok erőforrásra van szüksége. De én úgy ott tapasztaltam, hogy nincsen, tehát nem lassítja nagyban a rendszert. Viszont az, amit előnyöket ad, az, hogy Docker konténerben futtatom, az nekem eddig mindenképpen megérte azt, hogy én erre áttértem. Senki többet? Jó, szerintem mielőtt ebédelni mennénk, még belekezdhetnénk egy kicsit a gyakorlatba. Az elején úgysem kell még mindenkinek a virtuális gépekben dolgozni, de nézzük meg, hogy majd miben fogunk dolgozni ezután. A diákban mutattam, hogy van egy weboldal, amin keresztül majd a feladatokat el lehet érni. Úgy fog működni a gyakorlat, hogy a GitHub-ra feltöltöttem tehát fel vannak töltve a GitHub-ra a feladatok, ezeket fogjuk majd letölteni a virtuális gépekre, ezeket fogjuk majd módosítani, illetve megbeszélni, hogy hogyan is működnek. És ez az ld.itsziget.hu oldal lesz, mindjárt ki is rakom itt a képernyőre. Itt látható. Itt közvetlenül a GitHub-on is meg lehet ezt nézni. Ez egy, innen talán annyira nem látszik jól a vetítővászlón, de fel vannak sorolva, milyen szkripteket használunk a virtuális gépben, illetve a gyakorló projekteknek a listája itt található meg. 9 projekt készült el, onnantól kezdve, hogy egy egyszerű konténert el fogunk indítani majd a virtuális gépben, el fogunk jutni addig, hogy majd egyre több konténert indítunk a Docker Compose-zal is, illetve hálózati interfészeket fogunk majd kezelni, és a végén pedig egy proxy szolgáltást is el fogunk indítani, és ezen keresztül azon a porton különböző doméneken fogjuk a különböző weboldalakat elindítani. Illetve van két olyan feladat is, ahol meg fogjuk majd nézni, hogyan lehet CPU limiteket és memória limiteket is megadni a Docker konténerben. Az első rész majd, lehet, hogy én inkább itt a vetítés miatt áttérnék a GitHubra, mert itt nem sok látszik. Igen, aki majd a saját laptopján is szeretné ezeket kipróbálni, van néhány olyan script, amit fel kéne akkor majd tenni ezekre a gépekre. Van egy XIP nevű program, ami majd az xip.io szolgáltatáshoz lesz majd szükséges. Annélkül is be lehet majd gépelni a doméneket, amiket fel fogunk használni a konténereknél. Ez csak egyszerűbbé teszi, hogy megadom, milyen domaint, a domaint kérek, és kiegészíti a mögötte lévő IP címmel és a domain névvel. Azon kívül egy változót kell majd beállítani, ez az XCP programot is fel lehet majd használni. Ez itt látható. Ezt kell majd begépelnünk. És a alapvető parancsokat fogjuk majd az elején megnézni. Na, megvan. Itt is az látszik majd, de ezeket megnézzük majd gyakorlatban is, hogy mindenki lássa, hogy hogyan működik. Tehát az LXC-nek az utasítása is a LXD telepítése után nagyon hasonló lesz majd a Dockerhez. Úgyhogy aki az egyik rendszert már ismerte, az a másik rendszerrel is szerintem könnyebben el fog majd boldogulni. Annyi különbség azért lesz majd az LXC és a Docker konténerek között, hogy ugye más az elvük, tehát a Dockernél nagyon könnyen el tudom indítani a külső porton is a webszervert. Egy LXC-nél pedig letöltök egy valamilyen Ubuntu például, vagy valamilyen más rendszert, és akkor ebbe bele tudok telepíteni egy szolgáltatást. Viszont az, hogy ebben konfiguráljam, hogy ez kívülről elérhető legyen, ez valamivel komplikáltabb, úgyhogy ezt nem is fogjuk megnézni. Manuálisan kellene, úgy láttam, a hálózati interfészeket is létrehozni. Megmondom, hogy szintén nekem nem sikerült. Úgyhogy, de nem is próbálkoztam vele sokáig, mert így a Docker lesz most itt nekünk a lényeg, viszont azt meg tudjuk majd nézni, hogy hogyan tudunk belépni egy ilyen LXC konténerbe, és abban lehet nyugodtan telepíteni. Bármit innentől kezdve valakinek az LXC-re lesz szüksége, akkor még tovább utána nézhet, hogy hogyan működik ez egy működő szerverrel. A tegnapi napon volt egyébként a DevOps Akadémián egy előadás pont a Linux konténerekről, ahol az volt a téma, hogy bizonyos esetekben egyszerűbb egy Linux konténerben telepíteni egy szervert, ha nem akarunk Docker image-eket készíteni. Ha valakinek ez kényelmes, akkor ezt is tudja használni, tudom javasolni ezt az előadást akár utólag megnézni. Oké, az is nagyon hasonló lesz majd, amikor a különböző konténereket kilistázzuk a hoston. A belépés is, tehát ahogy lehet látni, van egy exec utasításom a belépéshez. Az exec igazából azt csinálja, hogy a konténerennek a névtereiben indítja el ezt a processzt. De hogyha ez egy bash processz például, akkor olyan, mintha beléptem volna ebbe a konténerbe. Tehát nincs szükségem nekem SSH-ra ahhoz, hogy egy konténerhez hozzáférjek. Így az exec utasítással lépünk be. Nem volt mindig exec utasítás egyébként a Dockernél, ilyenkor használták az NSEnter-t, majd látni fogjuk, hogy milyen hosszú parancsot kell ahhoz begépelni, hogy azt elérjem, amit egy Docker exec-kel meg tudok tenni. Jó, szerintem a többit egyébként úgy lenne majd célszerű, hogy már gyakorlatban is mindenki csinálja, tehát is erről nem beszélnék tovább. Úgyhogy megkérdezném, hogy menjünk el most ebédelni, vagy kezdjünk bele mégis a gyakorlatban most. Az alapparancsokat meg tudjuk nézni, többre nem lesz szerintem időnk, és akkor utána folytatjuk. Jó, ha nincs választ, akkor szerintem inkább menjünk el most, és akkor egyszerűbb lesz utána folytatni Teliossal.